Ez a szombatos ebet toldottnak hívják, toldott tulajdonképpen arról szól, hogy nemzetségek, és a Biblia története szerint a Mózes első könyvében, Hayé Sarah, tehát Sára halála után, pontosabban élt Sára ennyit és ennyit, egy új generáció születik, és ez nem más, mint Ézsai és Jákobnak a születése, ami ez a heti szakasz is szól, és az új generáció mindig úgy kezdődik, hogy elválással. Hiszen Isten mindig ismeretes és látható a Biblia számtalan helyzetében az a dualizmus, az a kettősség, hogy nem csak a jó születik, meg nem a rossz is. Nem csak a fekete, hanem mellette a fehér is. Isten mindig is úgy adja a történeteket, a bizonságokat, akár Izrael életében, akár még az ősatyák életében is, hogy lássuk, mert ha nem lenne az egyik, akkor másikat se látnánk. Ha nem volna sötétség, akkor nem lát, nem tudnánk mi az, hogy világos. Ha nem tudjuk, hogy mi a rossz, akkor nem tudjuk, hogy mi a jó sem. Egy természetes állapot lenne, ismeret lenne, és nem tudás, ugye, a múltkor beszéltünk a teremtéskel kapcsolatosan. Mózes első könyvében Ézsai és Jákob történetét most nem veszem elő, csak magát a párhuzamot hozom, hogy egy új kezdeténél mindig elválás van. És a profétai rész Sámuel első könyvében, annak a 20. fejezetében, a 18. verstől kezdődik. Ez dupla haftará, dupla profétai rész, már pedig azért dupla, mert a zsidó időszámítás ugye hold hónapokkal folytatódik, megy, és minden egyes új holdnál, amikor az új hónap kezdete van, ezt a haftarát olvassák föl, hiszen kapcsolódik a új holdhoz a történet, de ennek a heti szakasznak, a toldottnak, és ennek az elválásos heti szakasznak is egy része, amikor olvasom, 18. verstől a 20. fejezetben, mondta neki Jonatán, holnap új hold lesz, és kérdezősködni fognak utánad, mert helyed üres lehet. A harmadik napon pedig jöjj el át gyorsan, és eredj arra a helyre, ahol elrejtezzél az esemény napján, és maradj ott az útmutató kő mellett. És én három nyilat lövök ki oldalához, mintha magamtól célba lőnék, és ha utánuk küldöm a gyermeket, eredj, keresd meg a nyilakat. Ha azt mondom a gyermeknek, mert mögötted vannak emerre, hozd el azokat, és jöjj elő, mert békességed van néked, és nincs baj, él az Úr. Ha pedig azt mondom a gyermeknek, mert előtted vannak a nyilak amarra, akkor menj el, mert elküldött téged az Úr. És arra a dologra nézel, mert megbeszéltük egymás közt, íme az Úr legyen bizonság közöttem és közötted mind örökké. Ezt a néhány verset nem fogom megismerni, mert ez be is következik, és így is válik el egymástól Dávid és Jonatán. Inkább a másik történetet folytatom, elrejtőzik azért Dávid a mezőn, és amikor új had eljött, leült a király az ebédhez, hogy egyék, tehát ezt a történetet folytatom. És amikor leült a király a maga székébe, 25. verstől, most is úgy, mint máskor, a fal mellett levő székbe, Jonatán felkel, és Abner ült Saul mellé, a Dávid helye pedig üres volna. És Saul semmit nem szólt azon napon, mert azt gondolná, valami történt vele, nem tiszta, bizonyosan nem tiszta. És olyan az új hold után, következő napon, a második napon, amikor ismét üres volt a Dávid helye, mondta Saul az ő fiának, Jonatánnak, Isainak fiam, miért nem jött el az ebédre, sem tegnap, sem ma? Jonatán pedig felel Saulnak, elkérdezzék tőlem Dávid Betlehembe, és mondta, ugyan bocsáss el engem, mert nemzetségnek áldozata van most a városban, és ezt parancsolta nékem, bátyám, azért, ha kedvelsz engem, kérlek, hadd menjek el, hogy megnézem testvéreimet, azért nem jött a király asztalához. Akkor felgeréd a Saulnak haragja Jonatánra, és mondta neki, te elfajult, engedetlen gyermek. Jól tudom, hogy kiválasztottad az Isainak fiát a magad gyalázatára és anyás szemérmének gyalázatára. Mert mindaddig, amíg Isainak fia él a földön, nem állhatsz fenn sem, te sem, te a királyságod. Most azért küldj érete, és hozzasd ide őt hozzám, mert ő halálfia. Jonatán pedig felel Saulnak, az ő atyának, és mondta neki, miért kell meghalnia, mit vétett? Akkor Saul utána dobta dárdáját, hogy átalüsse őt. Megérte Jonatán, hogy atya elvégezi, hogy megölje Dávidot. És felkel Jonatán az asztaltól nagy haraggal, és semmit sem evék az új holdnak második napján, mert bánkódott Dávid miatt, mivel atya a gyalázattal illeti őt. És reggel kimenne Jonatán a mezőre. A Dáviddal együtt meghatalt időben, és egy kisgyermek volt vele. A folytatás az, amit a történet elején olvastam. miért is veszem ezt elő, és magam is elcsodálkoztam, hogy igazából a beszédeink szerdai, szombati alkalmaknak a témája, tartalma, üzenetei érdekes módon összekapcsolnak, kapcsolódnak állandóan. Nem tudtam, hogy mi is a következő heti szakasz, nem figyeltem oda igazából, nem vettem súlyosnak, hogy most melyik következik, nem súlyzottam, és nem tudtam azt sem, hogy igazából Saul, Dávid, Jonatán háromszögről kell majd a mai nap november első napjaival beszélni, és az előző hetekben előkerült a harag. Arról kellett beszélni. Isten szerinti harag, ember szerinti harag. És most kezdek rádöbbenni arra, hogy maga Isten szervezi olykor a témákat, hogy függetlenül ettől a szakasztól pontosan a haragról kellett beszélni. És erről a haragról kellett beszélni, ami Saulnak a haragja volt, és most folytatni kell a haragnak a következményét, hogy van ebben a három szereplős történetben még két szereplő, hogy ki hogy viszonyul a másikhoz. Van Jonatán, és van Dávid is. És amikor előveszik az ószövetségi történeteket, akár Dávidnak, és Jonatánnak, és Saulnak a történetét, bizony ott van a mi életünkre a számtalan, de nagyon sok üzenet és hasonlatosság, sőt tanulság. Ebben rengeteg leleplezés van, és rengeteg utalás is, hogy hogy kell viselkednünk, mi a leleplezője a haragnak, a harag mienségének, hiszen Saulnak a haragjának voltam azért előzménye. Volt bukása, volt sok minden, amivel tudta ő, hogy elveszette a királyi méltóságát, tudta az, hogy Dávid lesz az utódja, tudott ő mindent, mégis ragaszkodott a hatalmához. És sok esetben találkozunk ebben a hétköznapi életekben, és tudjuk, hogy lejárt a mandátumunk, és mégis ragaszkodunk. Azért, mert aki nem ismeri a zsidó szokásokat, illetve magát a pátriárkás rendet, itt eleve van ebben a történetben egy olyan akarnokság, amit Dávid nem élt meg, és amit maga Jonatán se fogadott el igazából, hiszen az újholdnak az ünnepe, és minden ünnep pátriárkás rendben családi ünnep. És Dávidnak semmi nem, köze nem volt Saul családjához. És Saulnak ott a udvarában semmi, de semmi keresni valója nem volt idegen embereknek. Csak aki az családhoz tartozik, vagy szoros értelemben a családnak a szolgálója, és egyebek, ami a Bibliában ismert, hogy kik vehetnek részt akár egy pesachi ünnepen, de ezen az ünnepen is, az újholdnak az ünnepén, családi, közösségi ünnep, ahogy olvassuk. A család ünnepe, a család ünnepénél tényleg egy olyan kérdés, hogy mit keresett volna Dávid? Tulajdonképpen semmit. Jogszerűen neki valóban ott kellett lenni Isainál, ahogy nevezte, a saját család főjének az asztalánál, a saját családjánál kell lenni. Egy rabságból ment el, egy akarnokságból. És ha lebontjuk ezt a dolgot, akkor mégis tudnunk kell, hogy itt van a hétköznapjainkban bent ez az akarnokság. Amikor egy családot veszünk figyelemben, láthatjuk azt, hogy nagyon sok helyen működik. Az a szellemiség, az az akarat, ami ott van Saulba benne. Ott van a gyerekem, tudom, hogy már nem tartozik hozzám, de ott a helyem mellettem. Ott a helyem mellettem. Mert akarom látni, mert jót akarok, idézőjelbe teszem föl, mert hozzám tartozik, és nincs elválás. A családon belül nincs meg az elválás. És ennek súlyos következményei vannak. Saul életében végestelen végig megláthatjuk, hogy mi a következménye ennek az akarnokságnak, mert Istennek az az akarata, hogy gyerek felnőtt, annak tovább kell mennie. Amíg a családi felügyelet alatt van, addig a családnál kell lennie. Ez az akarnokság Saulnak a példájából úgy is érvényes, amikor a szülő nem engedi a gyerekét. Amikor a szülő azt mondja, hol a fiam? Képzeld el, a fiad felnőtt, és a fiadnak már más dolga van, különben is. És itt fellelhetjük magának Saulnak az életéből is, hogy egy apa vagy anya se nagyon könnyen adja föl ezt az uralkodási dolgot, bizony oda repül a dárda, a bosszú ott van, a haragot hozza ki. És a Saulnak a önzése, uralkodási vágya és hatalmaskodása, ő benne okoz haragot, ő benne. Ez amikor a savanyú szőlő helyett az van, hogy azért is akarom, azért is az enyém a gyerekem, nem engedem el. De működik ez tovább, akár egy közösségben is. Amikor valakinek máshol van a helye, mert Isten más helyet adott, akkor jön a harag. Hova mész? Hol vagy? Számonkérések, számonkérések, és ebben a pillanatban a számonkérés lelepezi azt, hogy jogtalan a számonkérés, hiszen neki más feladata van. El tudjuk-e engedni akár egy közösségen belül is valakit oda, hova Isten rendeli? Vagy Saulként, tízkörömmel és dárdát lengetve megbosszuljuk, hogy elmenjen. Sőt, megöljük. Szeretnénk megölni. Ragaszkodunk-e úgy a hatalomhoz, mint maga Saul is, hogy ha kell, megölöm. Megölöm a gyerekembe az, hogy felnőjön. Megölöm a gyülekezetben az embernek az akaratát, erejét, szolgálatát, csak én legyek a főpásztor és egyebek. Megölöm-e? Repülnek a szavaink, mint dárdák. Repülnek a gyilkos gondolataink. Maga a harag. Miért haragszom én? Azért, mert nem jött össze a dolog. Azért haragszom, mert én akarom az én akaratomat. Saulnál ez királyi szinten ment, de a hétköznapi embernél is minden pillanatban ott van, én akarom, és ha nem megy, akkor dárdát dobok. Akkor még a másiknak, még Jonatánnak is a saját gyerekemet képes vagyok hátba döfni magával a dárdával. Akkor jönnek a rossz nyelvek, a szavak, és mindenféle gyilkos dolgok. Ha ő nincs az uralmam alatt, akkor lehető legrosszabb, a gyilkos szóval, vagy akármivel, a szolgálatát megölve, a házasságot szétverve, vagy bármi oknál fogva, gyakorolni akarom tovább a hatalmat. El tudjuk-e engedni? Ez a kérdés. El tudjuk-e engedni azért, mert elfogadom Isten akaratát? Vagy én akarom. És ez mindig is ott van bennük. Az én akaratom, az mindig gyűlöletbe, harapba megy át. Mindig. Mindig. Jonatánnál, a saját fiánál is, ha nem tudott fölötte uralkodni, a gyilkosságig elment volna. Hiszen nem csak ez az eset volt, amikor meg akarta ölni a fiát, hanem volt ott egy tiltás, egy királyi tiltás, ami bőjtről szólt igazából, nem ehettek, és Jonatán evett, és Jonatán halál fia volt. A nép mentette meg. Mert nem az én akaratom. A saját magam legközelebb álló emberét, a családtagomat, a testvéremet is meg tudom ölni, mert nem az én akaratom. Jonatánnak úgymond szerencséje volt, hogy a nép megmentette. Jonatánnak tulajdonképpen úgymond szerencséje van, ami nincsen, hogy a dárda elment mellette. Jonatánnak a védelme a nép által volt, és Isten által volt, mert Dáviddanak neki el kellett venni a hírt. Méghozzá azt a hírt, amit először olvastam, az Úr elküldött innét téged. Az Úr elküldött téged innét. El más uralomból. Istennek mindig is, amikor egy újat kezd, amikor elindít valami újat, egy ilyen szétválással kezdődik. Menj el innét. Valaki szól, menned kell. Menned kell, mert ebben az uralom alatt nem maradhatsz. És itt Saulnak az uralma többszörösen lebukik, hiszen ő akar család fölenni. Az az ember fölött, Dávid fölött, akinek van apja. Az a gyülekezet, amelyik az Úr helyett akar uralkodni, ugyanezt teszi. Az a szülő, aki nem engedi le a gyermekét, ugyanezt cselekszi. Uralkodni. És a hétköznapokban nem csak hívő, és, hanem hitetlen szinten is mindig is ott van ez a harag. Ott van. Ha nem jön össze, akkor megölöm. Mert én akarom. Az uralkodásnak a lelepleződése a mi haragunk is. Ugyanakkor figyelni kell Dávidnak is a történetére. Dávid mit csinált? Nem vitatkozott, nem csapott vissza. Sőt, a történetek sorozatában után láthatjuk, hogy a bujdosásában is volt lehetősége akár visszaadni a kölcsönt, akár a barlangjában megölni akár Sault. Mindig csak jelezte, hogy megtehetném veled. Mindig csak jelezte azt, hogy én nekem sokkal fontosabb az, amit Istentől kaptam. És nem a személyes bosszú, nem a visszaadom, nem úgy fizetek, ahogy. Nem érvényes az, hogy amilyen a köszönés, olyan a fogadás, nem ismeri az, hogy a haragra haraggal válaszol. Dávid nem haraggal válaszol. Dávid szinte kikerüli az ütközést. Gyáva? Nem. Nem alacsonyodik le egy olyan akarathoz, ami emberi akarat, miközben tudja Isten akaratát. És számunkra is pontosan ez, ami egy békességet ad. Tudom Istennek mi az akarata, tudom, és ő is tudja. Mert tudja a másik ember is. De mivel az én életemre szóló akarat sokkal magasabb, Isten akarata mindent fölírír, azért én nem fogok pitiáner dolgokkal foglalkozni. Nem fogok más embereknek az akaratára ugrálni, mert nekem fontosabb dolgom van. Nekem Isten adott valamit. Hányszor, de hányszor kap az ember haragosokat, mert akármilyen területen, ha nem cselekszem azt, amit ő elképzelt, ő akart, vagy vágyott, vagy valami, ami ő, akkor haragos. Akkor abban a pillanatban kapod a nyilakat, de nem érnek el. Nem érnek el. És akkor csak félre kell állni, mint Dávid tette. Elment, bujdosást tett belőle, utána ment tovább, és a végelszámolásnál lett, hogy Saul megette ennek a kenyérnek a többi részét is, amit megtört, ennek a haragnak a kenyerét is megette, mert ez folytatódott tovább. Hiába cselezett ő, akarta ő Dávidot behozni maga alá, hiszen magát a lányát kínálta föl Mikált. Ez megint szabálytalan, mert a nőágon nem tudja besorolni, Mikálnak kellett Dávid alá, férfi alá besorolni, abba a betakarásba, az új család alakulásához. És Saul itt is kettős volt, és Saul itt is a törvényt akarta megszegni. Egy köteléket akart, egy rabságot akart Dávid nyakába dobni azzal, hogy a lányát feleségül adja hozzá, és ez később megszűnik, mert végül is más élet. Más élet a lánya, máshoz adta végül is férhez. Isten még megszabadította Dávidot ettől a köteléktől is. Isten mindig is megszabadít azoktól a kötelékektől, amik bennünket nem engednek előre. Saulnak az akarnokságát, attól, hogy ott kell ülnöd az asztalnál, attól, hogy együtt kell ünnepelni, de tudd meg, én vagyok a király, tudd meg, én vagyok a főnök, és azt csinálsz, amit én akarok. Ettől az emberi uralmaktól Isten mindig meg akar szabadítani. De mindig ad Jonatánokat, akit most nem igazából vontak ki, hiszen az ő élete is úgy végződik, mint az egész családnak, mert Isten lezárta ezt a vonalat. Sault és a fiait is végül is elérte a halál. Saul a legcsúnyább halált választotta, az öngyilkosságot, ami megint teljesen szabálytalan, mert öngyilkos nem lehet, aki Istennek a népéhez tartozik, az életével nem rendelkezhet, még úgy, hogy mással megöletem magát, mint ő a szolgájával akarta. Itt is elárulta, hogy még a halálába is ő akart valamit. A halálában is, az életével, a testével, a jövőjével, mindennel ő akart rendelkezni. És ennek egy olyan halál lett, hogy még az utódai, az örökösei is meghaltak. A gyermekeit is a Krisztusok megölték Jonatánnal együtt. Isten mindenképpen leválaszt az emberi akaratoktól, hogy szabaddá tegyen az ő akaratára. Dávid megszabadult így Saulnak az akaratától, pedig nem volt veszélytelen az akarat. Ma is, amikor egy szülőnek az akarnokságával találkozunk, bizony jobb, hogyha elmegy az a gyerek, mert repülnek a nyilak, repülnek. Repülnek a dárdák, repülnek minden, hogy megöllek. Megölöm benned a szerelmet, megölöm a anyagi lehetőséget, függővé teszlek, valahogy lebénítalak, hogy ott ülj az asztalnál. Mert az én akaratom az nekem jó. Én akarok uralkodni, és ez az egyetlen szó. Én akarok uralkodni rajtad és magamon is. Magyarul Isten ellenes ez a dolog, maga a harag Isten ellenes. Én akarok uralkodni a házam népén, azon túl mindenkin, azon kívül egy csomó önmagasztalás, öndicséret is volt magán Saul életében, amikor magát ünnepelte, és magának szinte adott hálát a győzelmeiért. Ezek mind hétköznapi emberi tulajdonságaink. Isten nem tűri az önistenítést, Isten nem tűri azt, hogy mi istenkedni akarunk mások fölött. Istennek a rendjében a személyes életünk ott van, a családi életünk ott van, egy közösségi élet ott van, minden ott van, amiben ő rendelkezik. Ő rendelkezik a felnövekedett gyerekeken, ő rendelkezik azon, hogy egy család hogy működjön, ő rendelkezik egy közösségen, amit valakire rábízott. Ott is megvan az a szabadság, ha valakinek el kell menni, mert Isten máshol látja, el kell menni. Nincs harag, nincs vita. Tőlünk is nem kevés emberben tel, azokra haragudtam, akik nem azon az úton mentek tovább, és nem azzal a haraggal, hogy nem engedelmeskedtek nekünk, hanem tudta, hogy az az út, ami megy, az nem az az út. Haragudtam rá, hogy lehet engedetlen Isten irányába. Azonban számtalan veszteség mellett ott vannak azok az emberek, hogy tudom, hogy jó helyen van, el kellett mennie, ott a helye, ott a dolga. És ebben a pillanatban itt van a példája Jonatánnak is. Az Úr legyen köztem és közted, az én magam között és a te magod között, amikor elbúcsúznak. Legyen köztem Isten, nem elválasztó. Összekötő vagy elválasztó, egyszerre kettő. Mivel nem vagy ott, nem tudom, mit cselekszel. Mivel nem vagy ott, nem tudom, hogy a te utad pozitív, nem tudom, hogy negatív. Legyen az Úr köztünk. Magán Krisztuson keresztül tudjam meg, szellemben is, vagy akár bármilyen módon is, hogy mi van veled. Nem akarom kitalálni, mert a kitalálom benne van az én akaratom. Nem akarom mástól hallani, mert akkor másnak az akaratát, vágyát szintén beimportálom, adoptálom a fejembe. A gondolataimba, az érzelemembe. Az Úr legyen köztem és közted. És ez a tisztességes elválás. Ez a tisztességes elválás az élet bármelyik helyzetében. Akkor, amikor a gyerek otthagyja az családi fészket, elmegy, akkor is a szülőnek ezt kell kimondani. Az Úr legyen köztem és közted. Nem tudom. Te egy új házasságba hogyan folytatod? Mi a teendőd? Nem szólok bele. Mástól nem akarom tudni. De Krisztuson keresztül maradjon meg az a kapcsolat. Az ajtón keresztül legyen az átjárás egymás irányába. Folyamatosan köztem is a te magod között. Vagyis örök legyen, folytatólagos legyen, és maga egy olyan folyamat legyen, amiről oly sokat beszéltem mostanában is. Folyamatban legyünk. Folyamatban legyünk egymással, nem elválunk, hanem szétválunk, és egy ajtón keresztül. Ajtón keresztül közlekedünk. És az ajtó vagy nyitott, vagy csukott. De nem mi nyitjuk, és nem mi csukjuk. És nem kerüljük ki, és nem hallgatunk másik embernek, vagy a saját vágyainknak a különböző szentenciáira, elképzeléseire, nem vélekedünk dolgokról, hogy mi van vele, nem találunk ki, nem gondolkodunk a fejével, hanem várjuk, hogy az Úr mit enged át hozzám, rosszat vagy jót, hogy tudjam, hogy hol van az én testvérem, akit szeretek, szellemi szeretetről van szó, Dávid és Jonatán között. Az Úr legyen köztem és közted. És ez kizár minden haragot. Mert ha nyitottak maradunk egymás irányába, az csak szeretetbe történik. Ha viszont köztünk van az Úr, akkor haragot hát se engedi. Akkor védelemben van. Ő én tőlem, ha tévedek, vagy rosszat gondolok, rosszat tennék. És ő is nem tud átjönni hozzám ártó vagy rossz szándékkal. Ez az elválásnak csodálatosan szép formája. És ezt kellene megélnünk. Ezt kellene megélnünk családi szinten, ezt kellene megélni közösségi szinten, ezt kellene akár még egy halál szintjén is, a mai nap szintjén és a halottak napján szintjén is ezt kell megélni, hogy egy ajtó választ el bennünket, maga Krisztus, ami lehet örökké nyitott ajtó is. És nem vélekedünk, hogy mi lett veled, hol vagy, nem sírunk egymás után, hanem arról van szó, van egy ajtó, az ajtó választ el, az ajtó viszont van szabad kivejárás. Ha az Úr engedi. Tudunk-e elválni, ez egy kérdés, és tudunk-e így elválni? Nem az én dolgom, hogy hova mész, az Úr legyen közöttünk. Ha visszajössz, akkor nyitva lesz az ajtó, ha jól jössz vissza, ha az Úron keresztül működik minden, és ő meghallgatja ezt a vágyunkat, a rossz irányunkba nem jött. Innét tudhatjuk meg, hogy az elválások valóban szellemi, és olyan elválások, ami tiszták, vagyis jó helyre ment valaki, hogy tudok róla. Tudok. Érzem, hogy szellemben rendben van. Érzem, és természetesen lélekben is, különböző formákban is, találkozások, vagy hírek, vagy bármi formájában is jönnek, átjönnek a jó hírek. Átjönnek, mert Isten nem hagy tudatlanságba soha. Ezen az ajtón tudni fogok, hogy mi van vele. Sajnos sokszor a rosszat is megtudjuk. Halljuk, hogy ez vagy az történt. Nem nehéz. Nem nehéz, de emberi véleményekre semmiképpen nem szabad hallgatni. Lehet, hogy valaki elment arra, de nem épült oda, és nem lett része. Nem ült le az asztalhoz, nem ült le Saul asztalához, hanem a saját családját találta meg, vagy egy új családot épített, és ott él, és jól van. Ne találjuk ki a másik ember életéről, hogy mi, merre. Azonban maga a Jonatánnak a bizonsága is ott van. Ha menned kell, tudom, hogy akkor az Úr küldött el téged. És ezben benne van az a békesség. Ha valakinek menni kell, akkor az Úr küldött téged. Ha menned kell a gyerekednek, mert férhez akar menni, vagy megnősülni, akkor az Úr így rendelkezett, hogy immáron X éves, és nem csak ivar érett, hanem megérett arra is, hogy házasságra lépjen. Engedd el. Engedd el. A jeleket kérd el, és a jelek mutatják. Mert Isten a jeleket is megengedni láttatja, hogy most el kell engedned. Ha nincs jel, akkor még nem menj el. Ha még nem vagy érett egy házasságra, ha még nem vagy érett erre, akkor ne indulj el. De hogyha ott a jel, menj el, mert az Úr küldött. Ez a szabadság egyben azt jelenti, hogy a hatalmamat leveszem valakiről. Nem kötelezvény a családon belül maradni. Úgyis megszegik különben. Nem kötelezvény egy közösségen belül maradni. Ha menni kell, vannak jelek, hogy menni kell. De nem azt jelenti, hogy kidobom, meg elengedem, az Úr majd megmondja. A jeleket meglátjuk. A jeleket. Sok minden jelet láthatunk, ami aláhúzza, hogy mi van Istentől, és mi van emberileg. Harag. Bizony a haragot, akárhogy is többször elő kell venni mostanában, tényleg nem haragszom. Nem is tudok mondani valakit, akire haragudnék. Nem tudnék. Néha egy kutyára haragszom, de az még nem tehet róla. Nem haragszom senkire. Nem haragszom senkire, mert nincs benne akarat. És ezt a világban olyan nehezen megérteni, hogy én nem akarok semmit. Olyan hihetetlen sokan félnek például tőlem, mert azt hiszik, hogy haragszom, de én nem haragszom. És haragudnak rám, mert elképzelik, hogy én haragszom. No, ezt valahol föl kellene oldani. És én hálás vagyok Istennek, hogyha ez feloldódik valahol, hogy megértik a haragnak a különbségeit, és egyszer meg tudják érezni, hogy nem érdek, nem Sauli módon akarnokság, nem a keresztény megszokott hierarchia építésről szól az életünk vagy az életem, hanem arról, hogy mindenki szabad arra, amit Isten adott. Ha valaki felett nekem kell rendelkezni, mint a kiskorú gyerekem miatt, akkor ott a hely az asztalnál. Ha valakivel egy közösségben vagyok, és Isten úgy rendelte, hogy nekem kell az asztal föl lenni, hát akkor a családban van. Családban, de nem nálam. Ezt meg kell tanulni, különösen pásztoroknak és azoknak, akik szeretnek asztal fölön ülni. Ne legyen már Saul. És ha valaki az asztal fölön ül, értsük meg, lehet, hogy nem Saul. Ennek is vannak jelei. Pontosan az elengedés jelei, pontosan az, hogy mindent oda tesz Isten elé, úgy, hogy az Úr legyen köztünk. Nem az én akaratomat adja át Isten, hanem a mi akaratunk ne menjen át, hanem az ő akarata, az, ami összekössön bennünket, mint ajtó Krisztus, mint ajtó. Tudunk-e haragudni, és a haragjainkat úgy alapjába véve föltérképeztük, hogy miért. Igen, a legtöbb harag félelemből származik. Saul is félt attól, amit tudott. Tudta, hogy nem lesz király. Hány de hány ember fél attól, hogy megöregszik, és nem lesz, aki az utolsó pohár vizet adja. Ismerős, ugye? És nem engedél a gyerekét. Nem, hol van? Itt kéne lenni. Nem kellene ott lenni. Hány de hány közösségben szinte kötelezvény ott lenni, és szinte oda láncolják az asztalhoz az embereket, és létszám ellenőrzést tartanak, hogy hol van ez meg az. Nem kéne megkérdezni, hogy hol van dolga, Isten szerinti dolga? Hol van Isten szerint a helye? Nem biztos, hogy ott kell lennie. De hát végül is, fordítva is igaz a kérdés manapság, hogyha nincs ott valaki, azért Saulnak jogos a kérdése. Üres a szék. Hol van? Mert Istennek is van ám azért egy asztalfői. Magának Krisztusnak az asztalfőn ott a helye. És talán most kérdezzünk meg, hogy és az a szék miért üres, hol vagy? Ja, hát ahol te ünnepelsz, ott vagy. Ahol te ünnepelsz, ahol te tartod a családi ünnepedet. Ja, hogy most a temetőben ünnepelsz? Hát akkor halottak a te családod. Nem kellene valahogy ezen változtatni. Jó ez így. Hol vagy most? Ja, hogy az a családod, amelyik éppen focizik valahol, és most akármilyen rangadót játszik, hát akkor ott a helyed. Ott a helyed. Ahol ünnepelsz, ott a helyed. Ahol imádkozol, ahol hálát adsz, ahol dicsőíted Istent. Ja, de melyik Istent? Hogyan? Mivel? Valahogy hiányzolnak a székek, és a székeken a rajta ülők valóban. Mert a királynak most is van egy ilyen kérdése, hogy te hol vagy. És egyetlen egy szomorú válasz van. Neki másik családja van. Másik családja, és ilyenkor az embernek megint csak fáj a szíve, és haragszik. Tudod, hogy hol kellene lenni? Ott annak a királynak az asztalánál kellene ülni. Nem nálunk, meg belünk, annak a királynak, akit úgy hívnak, hogy a világ ura, ott kellene lenni. Ünnep van, és lehet minden nap ünnepünk. Ünnep van, és azért van elrendelt ünnep is, mint a szombat, ott kellene lenni. Ott. Ja, hogy másik családod van, sajnálom. Fáj, haragszom, ahogy akarod. Nem uralkodni akarok ezzel a szóval, hogy haragszom. De valahogy fáj, hogy a király asztalnál sok üres asztal, szék van, sok. Érzem meg, és elő lehetne hozni, hogy itt nálunk is van bőven hely, nem erről beszélek. Annál az asztalnál, ahol Krisztus a király, ahol Jesu Amasé, a világ ura ül az asztal főn. Miért vannak üres helyek? Miért? Pedig új kezdete van. Minden napnak új kezdete van, minden hétnek új kezdete van, és Isten meg külön újakat akar kezdeni emberekkel, és közösségekkel, családokkal, és mindenkivel, hogy beálljanak abban, mint Dávid, abban, amit Isten adott nekik. Hol vannak az emberek? Nem itt. Krisztus testéről beszélek. Hol vannak? Ja, persze, más a családjuk. Temetőbe ünnepelsz? Temetőbe van a családod. Halott vagy. Ki lehet menni hálát adni Istennek? Azokért, akik ott vannak. Mint maradványok. De ünnepelni? Valahogy a király asztalánál kellene, és nem a holtak asztalánál. Nem úgy, mint a pogányok, ahol épp most hallgattam a rádióba, és van, ahol egész üzletrendet csináltak a temetőben, például Kínában, magam hallottam most, hogy még játékot és meg pizzát meg mindent lehet venni a temetőbe, és teljes buli van, igen, nem tudtam én sem, magam is csodálkoztam. A másik például Fülöp-szigeteken, például hosszú sorokba állnak a titkárság előtt, ahol fölveszik a megrendelés, hogy hány halottér mondanak mennyiért misét, és hát úgy valahogy furcsa az egész nekem. Mi között neked az egészhez? Mert ennek más átformálódott formában most is itt van. Ma is három misét mondott egy katolikus pap, minden egyes katolikus pap. Egyet a megbízóinak, egyet önmagára, meg a családjára, halottaira, egyet meg a pápára. Hát valahogy nem így kellene megemlékezni az elmúltakról, hanem hálaadással. És nem aktivizálni bizonyos dolgokat. Nem akarok most már részletesen belemenni, mert lassan büntetendő is, amit kimondunk. De valahogy nincs ott a helyed. Hol a te helyed? Én azt mondom, a legelőkelebb helyed. Neked is félre van téve a király asztalánál. És ahogy negatív értelemben elhangzott, az uralkodónak a szava, Saulnak a szava, hol van Dávid? Hogy a Dávid sarjából született király is megkérdezi. És te hol vagy? Te úgy hol szoktál ünnepelni? Kit, hogyan, miért? Üres a helyed. Sokszor mi is elmagyarázzuk, hogy ezért meg azért, most nem értem rá, stb. Igen. Te is elmentél a magad idézőjelben Betlehemedbe, mint Dávid, aki elment oda, ő jogosan, te nem jogosan, illetve a saját jogod, vágyad és akaratod szerint. Mert az akaratunk azért megszüli azt a haragot is. Miért kell nekem szombaton valóban menni? Miért? Hát végre egyszer pihenhetek, majdnem a szebbik szót mondtam. Ott dögölhetek. Igen, halott vagy. Nem tiszta ez, nem tiszta. Vagy nem tiszta ez, mondja Saul, és én azt hiszem, hogy ma is elhangzik, nem tiszta ez valahogy. Vagy be van szennyezve a mi családi életünk. Az a családi élet, ahol elmondjuk, hogy mi vagyunk Krisztus gyermeke, csak valahogy nem ünnepelünk. Valahogy, mint gyermek, nem vagyunk ott az asztalnál. És borzalmas. Akkor, amikor új kezdődik, akkor nem vagy. Azért borzalmas, mert tőled függetlenül elindul az új. Sőt, a te akarnokságod, sorúi állapotod ellenére elkezdődik az új. Dávidnál se azonnal kezdődött, de ott volt kezdetektől az újnak az elrendelése. És ott volt az ítélet is elrendelve, az, amit Saul is tudott. Soha nem lehet Saulnak örököse többet. Soha, de soha a földön nem lesz uralma. És ha most én párhuzamot vonok Saul és a sátán között, tudd meg, hogy megvan ítélve is. Tudd meg. És ő is dobálja ám a dárdákat. Ő is gyilkol. Ő is ott van a gyilkos szándékával, sőt, ő élteti a sauli szándékot. Ezt a haragot is ő élteti, ő kezdeményezi. És a legjobban akkor dühöng, amikor új hold van, amikor egy új kezdetének az ünnepe, akkor dühöng legjobban. Nem tudom, megfigyeltétek, ha valami új kezdete van, akkor előtte nagy balhék vannak. Előtte jönnek a támadások, előtte jönnek a mindenféle sauli kitörések. Pontosan akkor jön. Én úgy mondom, az új kezdeténél olyan jó, hogyha repül a fülünk mellett egy dárda. Végre pucolhatunk oda, hol Isten akar látni. Végre a dárda jelzi, menjél, mert ha nem mész, nem lesz új. A régi fog uralkodni, az a sauli, az a régi. A harag fog tovább is uralkodni a sauli, és győzhet akár gyilkosan is. Menjél, menjél, és jó hír, ha repül a dárda, jó hír. Utána már csak a jelet várt. Mikor kell menned? Mikor jön a gyerek, és adja meg a jelet? Isten még a gyerekeket is használja, ebben az esetben is egy kisgyermeket. Figyelj a jelekre. Ne tétovázz. Tudod a jelet. ha látod, menned kell. De a menetelnél legyen egy végső lezárás. Minden egyes kapcsolatban, bárki bármi, mondd ki azt, amit Jonatán és Dávid kimondott, az Úr legyen közöttünk. Csak rajta keresztül. Csak rajtad keresztül. És ez adja a védelmet, csak ez adja azt, hogy Dávid nem visszavágót játszott, hanem Dávid fölötte volt az egésznek, mert ő már benne volt az újba. Őt már nem érintette, ha személyes bosszú, a személyes akarat, a személyes győzni vágyás, semmi nem érdekelte. Akkor nem. Későbbi bukásai egyéb, ez másik kérdés, de akkor nem. Amíg el nem jutott az újhoz, el nem jutott betöltésének, a Isten akaratának az betöltéséig, addig nem foglalkozott Saulnak a visszavágójával, nem akart ő haragudni, nem akart ő bosszút állni. A későbbi Dávid írt bizonyos átok zsoltárokat, és sok minden szépet írt, azt is szét lehet válogatni, hogy abból mi az Isten szerinti harag, és mi a személyes. Lehet. Hiszen ő is ember volt, ő is sebezhető, kísérhető és egyéb. De ez a történet mégis azt adja nekem, ha új kezdete van, kelj föl, menj, mert elír a dárda. Kelj föl. Figyeld a jeleket, rendezd, zárj ajtót, és az ajtó nem más, mint a világ ura, Krisztus. Tovább kell menni. Ha nem mérsz tovább, akár egy családi perpatvar, akár egy közösségi balhé, akár egy társadalmi, akármi dárda, percek alatt végez veled. Menj tovább. Ez nem menekülés. Ez előre menetel. Ez nem félelem, hanem pontosan az erősség. Nincs közöm. Tudom, hogy Isten mit akar. Számomra mégis talán ez a legkomolyabb üzenet. Az Úr legyen köztem és közted. És ez nem egy felsőbbrendű, hanem két egyenlő félnek a döntése. Te is, meg én is. Úgy váljunk el, hogy csak ő rajta keresztül kommunikáljunk. Ha ő rajta keresztül kommunikálunk, ő fogja megadni a találkozásokat, ő fogja megadni a beszélgetéseket, ő fogja adni a közös szolgálatot, ő fog adni mindent. Azonban lezár minden negatívot. Ez a lezárás és kinyitás, ez az ajtó számunkra alapfeltétele annak, hogy egy új kezdet valamikor kezdődjék. Vagyis ráállj akkor az útra, ami elér odáig, ahol kezdheti mindegyikünk azt, amit Isten rendelt el. Nem mindjárt happy, bujdosással folytatódik, mert ez a harag örök harag. De ez az örök addig örök, amíg a sátán él. Amíg a sátán meg nem ítéltetik. Addig ezen a földön Saul haragja, és az ilyen irányú gyilkos szándékai mindig is a hétköznapokban ott lesz. Mindig. Aki a testi-lelki szinten éli meg az életét, akár vallásos, akár ateista, mindegyik előbb-utóbb Saul jellemzőivel dárdát fog ragadni. Meg fog szólalni, hogy hol vagy, ha nem vagy ott, akkor kitör a támadás, kitör minden gyilkos szándék. Nehogy azt hitt, hogy a kereszténység akár személyemet is nem ölné meg. Kezdetben elhangzott az, hogy hol van. Hát hol van? Hát hozzánk tartozik. Ökumenében, meg itt volt gyerek, meg oda járt. Hol van? És amikor nincs ott, akkor jönnek az átkok, jönnek a rossz szavak, jönnek a haragok, jönnek a dárdák. Minek mondjam azt, hogy visszamegyek, azt jó orba vágok benneteket? Nem az a dolgom. Nem vagyok felsőbbrendű, nem vagyok több, csak tudom, hogy mi az utam. De számtalan ilyen dolgot lehet családi vagy bármi szinten is megtapasztalni. Egy gyerek sokkal jobban tudja, hogy el kell menni, mint egy hívő ember például. Mert a jelek mutatják, hogy valaki felnőtt, és hiába akarja a szülei lekötni, úgyis el fog menni. Ezzel is számolni kellene. Különösen annak, akinek kamasz gyereke van, fel kell készíteni arra, látni a jeleket, hogy neki arra van dolga. Jonatán szemmel kell nézni, még a saját gyerekünket is. El kell engedni. El kell engedni mindenkit, akit Isten hív egy másik feladatra. De nem kell elszakadni.